Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Imádkozzunk. Mindenható atyánk, ki osztasz kegyelmet, igédre hallgatni, adj nekünk figyelmet. Ámen. Ünneplő testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, melyet egyházunk mai ünnepünkre az igehirdetés alapigéjeként kijelölte, Mózes második könyvének 34. fejezetéből a következőképpen. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: faragj két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat. Én pedig majd felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél. Reggelre légy készen. Aztán jöjj fel reggel a Sínai hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán. Ne jöjjön fel veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen, se juhok, se marhák ne legeljenek a hegy tövében. Faragott tehát Mózes két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, majd korán reggel fölment a Sínai hegyre, ahogyan megparancsolta neki az Úr, és kezébe vitte a két kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr, Mózes pedig odaállt mellé, és segítségül hívta az Úr nevét. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki: az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és irgalma nagy. Megtartja hűségét ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait is három, sőt négy nemzedéken át. Amen. Foglaljunk helyet. Ünneplő testvérek! A mai istentiszteleten elénk kerül két üzenet. Nem a két kőtáblának megfelelő két üzenet, hanem amit törvény és evangélium módján szoktunk összefoglalni. Mert egyszerre olvassuk Isten parancsoló akaratát, hogy törvényt ad a népnek, amely egyszerre szankcionál is, amely egyszerre elvárásokat is támaszt, és ha kell, ha engedetlen a nép, akkor büntetést érdemel. De a másik kezével felkínálja a kegyelmét is. Irgalmas és kegyelmes az Isten. Türelme hosszú, szeretete nagy. Ez a kettő egyszerre olvasható már itt az Ószövetség legelején, Mózes második könyvében. Törvény és evangélium, erős kéz és simogató kéz, követelés és ajándék. Ez a kettő együtt van, ez a kettő szorosan összekapcsolódik. Néha az embernek az a vágyása, hogy inkább csak a simogató mozdulatok érjenek el minket, mert helyreigazítást, fenyítést, számonkérést nem szeretünk hallani. Természetesen. De egyszerre igaz az is, hogy ha valakit, talán egy gyermeket, csak és kizárólag babusgatnak, kényeztetnek, akkor félre nevelik, és nem fogja tudni megállni a helyét, mert igenis szükség van a kötelezettségeknek a felvállalására, a felelősségnek a megtanulására, és mindemellett természetesen, hiszen nem tudunk maradéktalanul helytállni soha, sehol, szükségünk van a bocsánat megtapasztalására is. De a kettőt nem lehet egymás ellen kijátszani. És hogyha valaki csak és kizárólag kemény szavakkal és kemény fenyítések között nevelnek, és nem ismeri meg a bocsánatot, a simogatást, a gyöngétséget, akkor megérdesedik a lelke, sőt talán agyon is nyomja. Törvény és evangélium, kemény kéz és simogató mozdulat egyaránt szükséges mindannyiunk életében. Van egy gondolat, közkeletű gondolat, miszerint az Ószövetségben a törvényt találjuk, az Új Szövetségben pedig az evangéliumot. És részigassága van ennek a kifejezésnek, de szeretném most egy mondattal felhívni a figyelmünket, mindannyiunk figyelmét újra arra, hogy már az Ószövetségben is található a törvény mellett evangélium, és az Új Szövetségben is ott van Isten követelő akarata az evangélium mellett. Vagyis a teljes Szentírás tartalmazza a törvényt is, és az evangéliumot is. Istennek legyen hála, hogy ilyen formán az evangéliumra már az Ószövetség lapjain is rátalálhatunk. Éppen ezért lehet olvasókönyvünk, éppen ezért drága része a Bibliánknak az Ószövetség törvényadó része is, a Tóra. És miközben a másodszori kőtábláknak a történetét hallhattuk, ahogyan Mózes egészen szent körülmények között mindenki másnak a szeme elől eltakarva vehette át ezeket, minden bizonnyal később írta és adta tovább ezeket a történeteket, amelyek történtek ott vele nagy magányában fent a Sínai hegyen. Mindemellett szeretném, hogyha nem csak az Ószövetségnek a története lenne most a kőtábláknak a másodszori elfogadása, megajándékozottsága kerülne most elénk, hanem az Új Szövetségnek a törvénye és az evangéliuma is. Hadd kérjem most meg Julikát egy kis segítségre, hogy mindenki kézbe vehessen egy kis igéslapot, ha szabad így mondani. Egyfajta szemléltetés, egyfajta emlékeztető akar lenni ez a jelenlévők számára, hogy haza tudják vinni, és talán tovább is sikerüljön gondolni mindazt, ami most elénk kerül. Vannak, akik tudják rólam, hogy szerelmes vagyok, nem csak a feleségembe, hanem ebbe a képbe is, Rembrandtnak a Tékozló fiú hazatérése című festményébe, amelynek egy részlete látható itt, ezen a kis igéslapon. Bocsánatot kérek azoktól, akik ismétlésképpen hallják már talán tőlem nem is egyszer, nem is másodszor ezt az üzenetet, jegyes oktatáson előkerült nem olyan régen, meg aztán a szeghalmi konfirmandus napon is. De szeretném, hogyha most mindannyian részesülhetnénk abban a döbbenetes bizonyságtételben, amelyet megmer fogalmazni Rembrandt. Furcsa dolog ez így, nem olyan rég Rákász Gergely szemléletes koncertjének lehettem a tanúja, ahol érdekes kifejezést használt, azt mondta, sok barátom van azok között is, akik már nem élnek. Barátjának nevezte Johann Sebastian Bachot, barátjának nevezte Luther Mártont is, és én most szeretném hozzá hasonlóan ige hirdető társként magam mellé idézni, szólítani Rembrandtot. Ezt a németalföldi festőt, aki Buda visszafoglalásának az évében festette vászonra ezt a bizonyságtételt, hadd mondjam, prédikációt. Lukács 15-ben olvashatjuk ugye a tékozló fiú példázatát, amely Jézus leghosszabb példázata. Alaposan beszél arról, hogy mit is érdemes tudni Isten személyéről, milyen is a mi Istenünk, és aki kézbe kapta, láthatja a kép mellett azt a kis párhuzamot, amelyet odaírtam, miszerint Isten egyszerre félelmes kézzel, erős kézzel, és egyszerre simogató, gyöngéd kézzel is fordul az ember felé. Isten egyszerre éles tekintettel meglát életünk, belelát életünk minden zugába, ugyanakkor sokszor szinte egészen vak módon nem akarja észrevenni az életünk különböző részeit. Ha létezik kemény beszéd, ha létezik komoly üzenet, jól érteni szükséges üzenet a Szentírásból, akkor azt gondolom, hogy ez az. Én azért bátorkodtam most ezeket a kis kártyákat elkészíteni, odaadni nektek, mert tudom, hogy Biblia olvasó emberek vagytok. Tudom, hogy Mi Istenbe gyökerező hittel rendelkeztek, és hiszem, hogy jól értitek azokat a merész szavakat, amelyeket leírtam. Mert akár a zsidó levél mondatán keresztül is visszhangozza a lelkünk azt a bizonyosságot, hogy Isten igéje, az ő tekintete, ismerete élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nézzetek rá a képre. Rembrandt úgy ábrázolja a mindenható Istent ennek az apának a személyén keresztül, ahogyan Jézus fogalmazta a mondatokat és a történetet, hogy rátekint a fiára. Nézzétek meg az tekintetét, amennyire látszik. Felülről lenéz a fiára, aki oda térdel elé, bűnbánóan, szánalomra szorulóan, bűnnel terhelten. Látja Isten, hogy lerongyolódott az ő fia. Pedig egykor bizonyára rajta is olyan elegáns vörös kabát lehetett, mint rajta is a bátyján. De elvesztette mindenét, és az apja ezt látja. Látja, hogy megtagadta a hitét, látja, hogy szégyenbe hozta őt magát, és mind a mellett, hogy rátekint, a bal szemével, hogyha ránéztek, látjátok, hogy egészen lefelé fordul, mellette ott van a jobb szeme, amely nem tudom mennyire kivehető, az én figyelmemet is úgy hívták fel rá, ha kinagyítanánk, akkor még jobban lehetne látni. Egészen furcsa módon ez az ábrázolása ennek az apának Rembrandt ecsetjéből úgy fogalmazódik meg, hogy miközben a bal szemével nézi a fiát, a jobb szemével valahogy egészen máshova, távolba tekint, mintha kancsal lenne, mintha a jobb szemére vak lenne. Érzitek? Úgy ábrázolni festőként a mindenható Istent, hogy ő vak, hogy ő fogyatékkal élő, hogy beteg, egészen merész, egészen vakmerőnek tűnő kifejezés, és ez mégsem bántó Rembrandt részéről. Mégsem csúfolódás az ő részéről, mert az egész kép úgy, ahogy van, egy őszinte bizonyságtétel Isten irgalmáról. Ahogyan és amiért Jézus mindezt elmondta. Mert gondoljatok csak bele, hogy milyen is az igazi szeretet. Az igazi szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Az igazi szeretet nem abban leli örömét, hogy rámutat másiknak a bajára, vétkére, mulasztására, és jól megmossa a fejét, és hátsó felen billenti. Az igazi szeretet a másiknak az örömét keresi. És ha mind a két szemével csak a valóságot látná az apa, akkor egészen elkeseredhetne, és zokogásba törhetne ki, de Rembrandt úgy ábrázolta az apát, azaz Istent, hogy az egyik szemével nem akarja észrevenni a fiának a jelenlegi cudarvoltát. Nem akarja meglátni, mert a szeretet az vak, az igazi szeretet az félig vak, és nem akarja csak a rosszat, csak a csúnyát látni, hanem bele akarja látni a nemest is abba az emberbe. Rembrandt így tudja kifejezni a festményén keresztül azt, hogy Isten egyszerre látja, és nyilván szomorúsággal tölti el, hogy milyen tékozló utakra indulunk, nem csak a tékozló fiú, hanem a tékozló lányok is sajnos megteszik sokszor. De a másik szemével gyöngéd, elfogult szülő módjára, elfogult édesanya és elfogult édesapa módjára nem akarja a csúnyát látni, hanem inkább elnéz a távolba, elnézi azt a sok-sok mulasztást, és csak a szépet akarja belelátni abba az emberbe. Isten szeme, tekintete egyszerre éles és egyszerre vak. És ott van a két keze, nézzétek csak meg, ugyanerről beszél. Ez a két kéz nem a fiúnak a fülét rángatja számonkérő módon. Ez a két kéz nem ökölbeszorul, és nem pofont ütni akar. Ez a két kéz megnyugszik a bocsánatot kérő fiúnak a vállain, hátán. Szinte magához szorítja, nem akarja többé elengedni. Isten megbocsát a megtérő bűnösnek. A tékozló fiú példázatának szíve, közepe, mélysége, magassága, veleje ez, hogy bűnbocsánatot lehet találni Istennél. Haza lehet térni, meg lehet térni, elé lehet borulni, bocsánatra lehet találni, mert Isten vár, hazavár bennünket. És miközben újra és újra, természetesen úgy olvashatjuk a Szentírásban is Istennek a személyét, mint akit atyaként szólíthatunk meg. Jézus tanította a mi atyánkot is, és úgy kezdte, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, így szólítsátok meg napról napra Istenünket. Miközben az Apa képével azonosítjuk újra és újra a mindenható Istent, van néhol annak nyoma és bizonysága, hogy valamiféleképpen az édesanyának a gyengétségével is találkozhatunk, hogyha Istenre gondolunk. Részben Szentírás legelső lapján már olvashatjuk a léleknek, a pneumának a kifejezését, amely, és a ruachnak a szavát, amely héberben nőnemű. Miközben a teremtő atya az erős kezével ezt az egész világot megalkotta, Isten lelke lebegett a vizek felett, csak arra várt, hogy megtermékenyíthesse. Jézus, emlékeztek, amikor megsiratja Jeruzsálemet, azt mondja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni fiaidat, ahogyan a tyúkanyú szárnya alá gyűjti csibéidet, ti nem akartátok, ezért elhagyottál lesz a ti házatok. Ebben is benne van az irgalom, és ebben is benne van az ítéletnek a szava, de ez a kép a kotlósnak, a tyúkanyúnak a képe gyönyörű szépen, azzal a finomsággal, azzal az érzékenységgel van fűszerezve, amilyen az Isten. Jézus úgy beszél a mindenható atyáról, mint aki gyöngét szeretettel őrzi, védi, öleli az övéit. Nézzétek meg ezt a két kezet a képen, és felismerhetitek, hogy az apának a bal keze, noha egészen hasonló első nekifutásra, első pillantásra, talán másodikra sem tűnik fel, de harmadikra észre lehet venni. A bal kéz egy erős férfi kéz, a jobb oldali pedig egy női kezet mintáz. Micsoda döbbenetes bátorság a festőr, a művész részéről úgy ábrázolni Istent, mint aki egyfajta keverék lenne, egyfajta gnóm lenne, groteszk kép igazából, és mégis azt gondolom, hogy fején találta a szöget, nagyon igaz, mert ilyen az Isten, egyszerre az erős, számonkérő tenyerét rá helyezi az ember vállára, a fia vállára, bizonyára annak a súlyát is érzi, talán kicsit meg is szorongatta, nem tudom pontosan, de a vállán van, és magához öleli, és miközben a súlyát, az erejét lehet érezni, ott van a másik, amely az édesanyákra jellemző, gyengéd, símogató, megbocsátóan elfogult szeretetnek a kifejezése. Kedves testvérek, Rembrandt azt üzeni évszázadok óta, és azt üzeni Mózes számunkra évezredek óta, hogy ilyen az Isten. Egyszerre kínálja a biztonságot, a rendet, a szabályt, amit érdemes betartani, a 10 parancsolatot és a szeretet 2 parancsolata szerint, és egyszerre kínálja a bocsánatot, megtérés lehetőségét, vak szeretettel, elfogult, gyöngéd simogatással. Kedves testvérek, kérlek benneteket, hogy igyekezzetek, ti magatok is ilyen módon élni. Gyermekeitek felé, házastársatok felé, szeretteitek felé, talán még azok felé is, akikre inkább indulattal gondoltok, legyenek azok főnökök, legyenek azok ellenségnek nevezhető emberek. Próbáljatok meg ilyen határozottan és mégis ilyen szelídséggel fordulni, mert ez az Isten igéje. Törvény és evangélium egyszerre. Hogyha csak az egyik lenne, akkor talán a fiú összeroppant volna, és nem kapott volna visszafogadást. Ha csak a kőtáblák lennének, akkor azok törnének, zúznának, agyon csapnának és szétmorzsolnának minket. De ha ott van mellette simogató, Isten megbocsátásán tájékozódó, Istenbe kapaszkodó hit, akkor gyönyörű szépen kiegészíti egyik a másikat. És nem rettegnünk kell a mindenható Isten erejétől, aki hatalmas, félelmetes csodákat, dolgokat képes tenni, hanem hallhatjuk, hogy Jézus mit tett. Félelmetes dolgokra képes mindenható erejét arra használta, hogy meggyógyítsa a beteg, béna embert. Nekünk ilyen Istenünk van, kedves testvérek, ne feledjétek el. Jó volna ezt megismertetni minél több emberrel. Hát akár szombatra is hívjátok el a barátaitokat, munkatársaitokat. Hadd hallják meg, hadd érezzék meg azt, hogy milyen a mi Istenünk. Hadd tudja meg ez az egész világ. Hadd tudják meg az orosházán élők, akiknek az ősei talán még jól tudták, de ők már elfelejtették, hogy milyen az Isten. Olyan, aki rendet, biztonságot, erőt ad, aki hatalmas, és aki egyszerre a hatalmát megbocsátó szeretetben fogalmazza meg, és érezteti újra meg újra, mert ebben leli kedvét. Kedves testvérek, örvény és evangélium, erő és gyengédség, éles látás és vak elfogultság egyszerre igaz. Ilyen Istenünk van. Ne feledjétek el. Őrizzétek meg. Talán a kártyát is, ennek a tudását az elmétekben és a lelketekben, és mondjátok el, kérlek benneteket, mondjátok el azoknak is, akik most nem tudtak eljönni ide közénk. Hadd tudja meg mindenki, hogy ki is a mi Urunk Istenünk, imádkozzunk. Hálásan köszönjük, szerető mennyei atyánk, hogy neked van egy házad. Van egy házad, ahova visszatérhetünk, ahol menedékre találhatunk, ahova vársz, ahova visszavársz minket. Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy ölelő szeretettel találkozhatunk. Kérve kérünk, Istenünk, tedd megtapasztalható valósággá ezt sokak számára, hogy te erős és megbocsátó Isten is vagy egyszerre. Kérve kérünk, hadd helyezzük a kezedbe életünket, jövő heti ünnepünket, az elmúlt 500 esztendőnek meg annyi áldását és viszontagságát, és hadd bízzuk rád az előttünk álló jövendőt is. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy így ismerhetünk téged, köszönjük, hogy hatalmadat, ami megváltásunkra használtad fel. Kérve kérünk, segíts meg minket nálad megmaradni, ha lehet újabb tékozló utakra nem indulni, és akik ott vannak, azokat segítsd haza, hogy mindannyian dicsérjünk téged, a mennyei lakomában részesülhessünk, hogy el ne vesszünk, érve kérünk Istenünk, fogadd köszönetünket mindezért. Ámen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat Krisztus Jézusban.